Ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által üzen nekünk az örökkévaló, ez esztendő húsvét első napjának délelőttjén, azzal az igével, amit írva találunk a János írása szerint való Szent Evangélium 20. részének az első 10 verseiben, ahogy azt hallhattuk, különösképpen pedig a 4. és az 5. versekben. Istennek szent igéjét a János írása szerint való Szent Evangéliumból a 20. résznek a 4. és 5. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Együtt futnak vala pedig mindketten, de a másik tanítvány hamar megelőzi Pétert és előbb jut a sírhoz. És lehajolván látá, hogy ott vannak a lepedők, mindazáltal nem megy vala be. Eddig Istennek írott igéje. Krisztusban szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, a húsvét hajnala minden evangéliumi leírásban nagyon mozgalmas, és ennek a felfokozott állapotnak mindössze a második felébe enged nekünk betekintést az ige, ugyanis az első fele az a nagy titok, amelyről nincsen tapasztalati bizonyosság, csak a hitnek a bizonyossága, nevezetesen amikor Isten cselekedett csodálatosan, amikor kihozta az ő egyszülöttjét a sírból, feltámadott a megváltó Úr Jézus Krisztus. És ezt követően az ezzel szembesülők éreznek késztetést arra, hogy tisztázzák a történéseket látásban és hitben, ahogy hallottuk a mai igényben. A húsvét testvéreim azért gyönyörűséges és időszerű lesz mindig, függetlenül attól, hogy hányan fogják megünnepelni ebben az országban, vagy ebben a világban, amiben élünk, mert nyugtalanító, mert nem engedi a dolgokat a belenyugvás tudomásul vételével úgy elengedni az embernek az élete mellett. Egyszer egy lelki pásztora gyülekezetben mielőtt prédikálni akart volna, feltette a kérdést: testvérek, két prédikáció van, az egyik 1 órás, a másik 40 perces, melyiket kéritek? Mire jött a válasz: mindegy, tiszteletes volt, csak rövid legyen. Hát testvéreim, olyan gazdag ez az ige, hogy ebben a sietésben megpróbálom jó magam is, sem egyik, sem másik variációt, hanem a harmadikat idehozni. Pedig gyönyörűséges az a mozgalmasság, ami benne van a húsvét történetében. A sietés, a nyugtalanság, amit ráadásul egy asszony piszkál fel a férfi népen. Mária Magdolnáról van szó, akinek a szeretete és a ragaszkodása különleges az ő urához, Jézus Krisztushoz. Sőt, az ő szerepe különleges, hiszen ő az egyedüli olyan női személy, akit név szerint mind a 4 evangélium említ a húsvéti történésben. Neki nagy-nagy kötődése van, hiszen azt olvassuk róla, hogy Jézus 7 démont, 7 ördögöt üzött ki belőle, és ez a korábbi érintettség, a személyes érintettség magyarázza talán azt a mély szeretetet és azt a csodálatos ragaszkodást, amivel őt még a húsvét hajnala, a temetés után, a 3. napon, amikor már újra lehetett dolgozni, cselekedni, a zsidó vallási szabályok szerint is. Nos, ő elmegy, kimegy annak a valakinek a sírjához, akit ő nagyon szeretett. asszonyok, akik felpiszkálják a kíváncsiságot. Érdekes, néhány nappal ezelőtt jött ki a legutóbbi népszámlálásnak az adata, legalábbis azoknak a fő vonulatai, a vallási hovatartozást is illetően is. Csak egy gyors pillantást vetettem az országos, illetve a Vasmegyei adatokra, és hát nők vannak, akik többen az egyházhoz tartoznak. És ha igazán megnézünk egy átlagos gyülekezetet, akkor ha összeadjuk, vagy az úrvacsorázási statisztikáink évekre visszamenőleg is, azt mutatják, hogy bizony mindig a nők azok, akik többen vannak, többen vesznek részt. Valami mély ragaszkodás van valószínűleg, és ezért soha nem elveszett, testvéreim, az evangélium ügye, jó magam is átéltem lelkipásztorként. Tapasztalatul, hogy valaki 31 néhány éves korában úgy jött be ide felnőttként megkeresztelkedni és konfirmációs fogadalmat tenni, hogy arra emlékezett, az utolsó egyházhoz és Istenhez való kapcsolata az volt, hogy valamikor 4 éves korában őt a fejkendős nagymamája kézen fogta és elvitte a templomba. Hát már így van ez, testvéreim, ezért az evangélium az mindig itt van jelen, ameddig lesznek olyanok, akik jönnek, kézen fognak, és felpiszkálják másoknak, a férfiaknak az érdeklődését. De Mária Magdolna kimegy a sírhoz, pontosabban nem is jut el a sírig, csak látó távolságba azt olvasuk, azt látta, hogy nincsen ott a kő a sírnak a száján, és azonnal visszafordult, futott haza, és felkereste Pétert és a másik tanítványt, akiről tudjuk, hogy nem más, mint János, a legfiatalabb a 12 között, és szól nekik, hogy ellopták az Úrnak testét, és nem tudjuk, hogy hová tették. Elvitték, és nem tudjuk, hogy hová tették. És ez felkavarja a tanítványoknak, a férfiaknak az életét. Mert testvéreim, és ezért mondtam, hogy gyönyörűségesen felkavaró a húsvéti evangélium, mert ez a tudás, ez a bizonytalanság valamiképpen megérinti a férfiaknak is az életét. Mert ők egy valamit tudtak, amit ma is ember azt mondja, hogy én ezt tudom, nevezetesen Jézus meghalt. Tudom azt, hogy meg fogunk halni. És aztán ezzel mindennek vége. És ők látták azt, hogy hogyan zárták be a sírnak a bejáratát egy nagy kővel, ebbe belenyugodtak, és úgy is mondhatnám, hogy elindult ennek a gyásznak a feldolgozása az életükben, szépen, csöndben. Ők lemondtak, a férfiak lemondtak teljesen, illetve a tanítványok lemondtak arról, hogy itt ennek bármi folytatása is lehet. Szépen berendezkedtek a halott Jézus utáni életre. Kicsit a mai világ is ebben van, hogy ugye Nietzsche mondta ki azt a nagy bűvös szót, hogy Isten halott, és a 19. század végétől, de már korábban a világ erre a halott Isten tudatra rendezkedik be. Istennek nincs hatalma, nincs ereje ebben a világban. Ugye ennek van egy folytatása is, és mondta az Isten, hogy Nietzsche halott. Szóval, testvéreim, nem olyan egyszerű a történet, mint ahogy megpróbáljuk az ész nevében leírni. Mária kimegy, Mária Magdaléna kimegy a sírhoz, és az, amit lát, az teljesen más. Ő nem tud elszámolni a saját érzelmeivel, és éppen ezért fut haza, és szól a többieknek. Miközben, ahogy mondom, a többség elszámolta maga érzelmeivel, nagy pénteken megfeszítették Jézust, láttuk, hogy a sírba tették, és minden elvégeztetett. És az ember tudja, legalábbis ezt mondja, hogy tudja, hogy a halál után nincsen más sem. És ebből fakad aztán egy olyan magatartás, hogy ebben az életben kell mindent megszerezni, hiszen úgy sincs kifutása, sem a jóságnak, sem a hűségnek, sem a megbocsájtásnak, sem a szeretetnek, hogy hát ezek majd valahol, valamikor beszámítatnak. Fontos az, élj úgy, hogy minden a tiéd legyen, mert én ezt megérdemlem. Ismerjük ugye a szlogent. És ez a belenyugvás, hogy Mi tudjuk azt, hogy mi történt, és azt is, hogy mi lesz a következménye, készíti az embernek a lelkét a megváltozhatatlanba való beletörődésbe. Csak hogy jön egy az, akinek valami más van belül az életében. Egy régi módi lélek, aki még számon tartja az ő életében Krisztust, aki valamikor megérintette az életét. És akkor kimegy, bizonyosságot szerez arról, hogy hát ez a Krisztus nincsen ott, és nincsen úgy, ahogy mi tudtuk eddig. És ahogy elkönyveltük magunkban, és kétségbe esve fut haza, és mondja a tanítványoknak, elvitték az Urat, és nem tudjuk, hogy hová tették őt. Ez a sír közelébe igyekvő embernek a tapasztalata, hogy ellopták Jézust a szokott helyéről, és testvéreim, ez önmagában egy üzenet a mai világban, a 21. században ellopták Jézust, és nem tudjuk, hogy hová tették. Az ünnepekből is kilopták, a családból is kilopták, a társadalmunkból is kilopták, mindennapi erkölcseinkből is kilopták, eltették, és nem tudjuk, hogy hol van. Csak érezzük a hiányát, és fáj. A történet, vagy a történés szokatlanságot hírül adó beszámoló indítja aztán a két tanítványt. Hát ellopták, tényleg ellopták Jézust. Elvitték, és nem tudjuk, hogy hol van. És ez a híradás érdekes, hogy megérinti a belenyugvó férfi társadalmat is, ha szabad így fogalmazni. És elindulnak, sőt, nem csak, hogy elindulnak, hanem azt olvasjuk, hogy sietnek. Sőt, futnak, rohannak, és ebben a rohanásban a fiatalabb tanítvány ugye elkerüli Pétert, hamarabb él oda a sírhoz, és annyit tesz, hogy lehajol és bekukkant, benéz, de nem mer bemenni. Testvéreim, szinte érezhető az a belső izgalom, hogy mikor az embernek ezt a, én tudom, élettörténését valami felkavarja. Én tudom azt, hogy hogyan kell megtörténnie bizonyos dolgoknak az életben, és akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy de nem úgy történtek. Még az Istennel sem úgy van, ahogy te eddig tudtad és hitted. Nézd meg! Itt van a húsvét, és emberek vannak a templomban. Nem csak 80 évesek, 70 meg 60, hanem az előbb hallottam, talán 2-3 évesek is vannak itt. Miközben tudjuk, és úgy éljük, hogy az egyház az ki fog halni. Krisztus népe, hogy fogy el? Testvéreim, nem fogy el. Csak tisztul a kép. Tényleg, akik hittel, szívvel oda teszik magukat, azok lesznek majd a Krisztus közelében, akik vállalnak. És ez felkavaró. A társadalom számára is, akik kívül állnak, felkavaró, hogy miért vannak emberek, akiknek fontos még az Isten közelség, az Isten jelenléte. Miért vannak emberek, akik még imádkoznak? Akik elmennek, összekulcsolják a kezüket, és valahonnan máshonnan veszik az erőt, mint amit megszoktunk ebben a világban. Miért vannak emberek, akik a láthatatlanra rámerik bízni az életüket? Egy olyan erőre, amely 5 betűben van, Isten. Egy névben, Jézus Krisztus. Hát nem túl vagyunk 200 éve már a felvilágosodáson? És még mindig vannak ilyenek? Nem csak, hogy vannak, hanem egyre elkötelezettebbek. És egyre inkább jelen vannak, hiszen tudják és érzik, hogy itt valami szokatlan történik. Fut a két tanítvány, aztán az első megtorpan, nem tudjuk, hogy miért a tisztelet miatt valószínűleg, vagy egy kicsit a félelem is ott volt, nem mert belépni egyedül fiatalként elsőnek a sírkamrába. Csak annyit olvasunk, hogy beleesett. Ugye ez a fiataloknak az érzékletessége, hogy hát azért bizonytalanok vagyunk, egy kicsit távolról nézzük meg, mert olyan sok mindent hallottunk mi már Krisztusról, meg Istenről, meg az Isten népéről, azért egyből nem merészkedjünk közel. Nézzük meg távolról, alaposan. innen is, onnan is. Aztán jön az öreg bölcs, Péter, aki belép a sírkamrába, és lát. Azt látja, hogy ott van az a lepedő, amiben bele volt göngyölve a keresztre feszített Jézusnak a teste, szépen összehajtogatva, és külön összehajtogatva ott van az a kendő, amelyet a fejére tettek rá. És mindez szépen rendben összehajtogatva egymás mellé. És ez a némaság pillanata, testvéreim, nagyon fontos. Péterről nem olvasunk semmit, hogy bement odja és hit vagy nem hit, meg sem szólal. Csak látja, hogy itt valami különleges történt. Az a hír jutott el hozzá, hogy ellopták a Jézus testét, és nem tudjuk, hogy hol van. Márpedig itt a jelek arra mutatnak, hogy ugye mikor a tolva jön, akkor az megfogja és viszi az áldozatát. Tehát annak nincs ideje lepedőket hajtogatni, és külön szépen letenni, hanem mikor az bemegy, összedobálja a dolgokat, gyorsan viszi, ami megfogható, és iszkor is tovább. Így ma az első jel, amely megdöbbenti Pétert, hogy itt nagyon rendben maradtak ott a dolgok. Itt valaki nem sietett. Itt valakinek volt ideje, hogy a rendezettséget hagyja maga után. Hogy akik majd jönnek és jelet látnak, azok gondolkozzanak el azon, amit láttak. Túl nagy a rend ahhoz, hogy itt lopás történt volna. És aztán belép a másik tanítvány is, a fiatal János, aki eljut addig a látásig, amit így fogalmazott meg az íge, akkor aztán beméne a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és lát, és hisz vala. Mit látott János? Látta azt a nagy rendet, ami ott van, mert az Isten sosem hagy rendetlenséget maga után, testvéreim, ez már így szokott lenni az életben. Nem csak a Jézus sírjában, hanem az emberek életében sem. És látta azt, hogy Máriának, Mária Magdalénának nincs igaza, tévedett. János az egyedüli tanítvány, aki ott állt az asszonyokkal a kereszt alatt, aki talán segítkezett azonnal, nagypénteki estén, vagy délutánon, mielőtt eljött volna a szombat, hogy sírba tegyék a megfeszített Jézus testét. És ő az, akiről azt olvassuk, hogy mikor belép a sírba, látja a jeleket, és hisz. Ő jut el a hitben való látásig. A tapasztalás gyönyörűségében jut a hitig. És ez az a pont, ahol megérzi az ember, ahogy Gert Eisen, a nagy teológus mondja, hogy húsvétkor Isten és az ember is igent mondott Jézus Krisztusra. Ez a gyönyörűséges Isten és ember egyszerre mond igent a feltámadott Jézus Krisztusra, és ez az igen az új életnek a kezdete, pedig nem tudják valamelyik az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. De ez a tapasztalat fontos. Nem az írás, lehet, hogy sokan nem ismerik az írásnak a mélységes igazságait, a dolgok nagy dogmatikai összefüggéseit, és mégis érzik, hogy abban, ami a Jézus történésben benne van az egész világ. Benne van egy új élet, benne van a reménység, benne van a megváltás. Egyszer egy ember bement a lelki pásztorhoz, a református lelkészhez. Idegen volt egy nagyvárosban, bekopogott, és mikor köszönt, azt mondta, tiszteletes úr, szeretnék református lenni. És meglepődve nézett fel a lelkész az asztal mögül, de miért? Azért mondta, mert egy gyárban dolgozom, és a gyárban Nagyon beteg voltam az egyik nap. És ott volt két munka társam két oldalt az esztergapad mellett, ők is a maguk esztergapadja mellett, és figyelték a gépeket. Aztán én annyira beteg voltam, hogy majd összeestem, és akkor az egyik egy szektához tartozó volt, aki mondta, hogy hogyan kell bízni Istenben, és nekem majd megsegít és meggyógyít. Másik munkatársam pedig azt mondotta, figyelj, látom, hogy majd leesel a lábadról, mennyi hátra, míg nem látnak oda a műhely sarkába, dől le a padra, és én figyelem a te géped is, ha pedig jön a felügyelő, akkor szólok neked. És akkor megkérdeztem, mikor meggyógyultam a harmadik nap, hogy te milyen vallású vagy, és mondta, hogy református. Hát tiszteletes úr, ezért szeretnék én református lenni. Mert nem beszéltek, hanem cselekedtek. Lehet, hogy nincs nagy írásismeret, de van valami az érintettségből. És ez a csodálatos, a húsvétban. Még nem ismerték az írást, de már Krisztushoz méltóan hittek, és cselekedtek, és sokan vannak így ebben a világban, és ez nem egy öröklött erkölcs, ez az élő Jézus Krisztusnak a megtapasztalása, az új élet, amelyet adott, a halál fölötti győzelemnek a bizonyossága. Testvéreim, nem tudom, mivel jöttetek ide egyen-egyen, de ha hallottátok ezt az igét, vigyétek magatokkal, ne csak az üzenetét, hanem azt a bizonyosságot, lehet, hogy a dolgok egy kicsit mégiscsak másként vannak, ahogy eddig hittük. És ha ezt az evangéliumi töredéket magatokkal viszitek, akkor lehet, hogy egyszer a ti számotokra is, ha eddig még nem történt meg, felsejlik az igazság, a Krisztusban adott, feltámadott új életnek az igazsága, melyet adjon meg mindannyiótoknak a kegyelmes Isten. Amen. Adj nekünk, megváltó Jézus Krisztusunk, mennyei jó ajándékaidból sokat mindenek előtt, az örök életnek reménységét, a halál fölötti győzelemnek bizonyosságát, hogy ne csak sírjunk, hanem vigasztalást nyerjünk. Különösen imádkozunk most azokért, akik a mögöttünk hagyott nagy héten álltak, szerettüknek koporsója mellett és búcsút vettek. Itt, ebben a városban, a mi gyülekezetünkben, vagy máshol. Légy megerősödésül, úgy, ahogy énekeltük, adj hitet, ne csak a meghalásra, hanem a második feltámadásra is. Mikor majd helyreállítatik minden a te mennyei jelenlétedben. Imádkozunk azért, hogy társadalmunk, amely arra a tudásra rendezkedett be, hogy nagyon nehezen változik bármi, és emberek tudják már, hogy mi lesz a világban, mi lesz az ő személyes életükben. Rázd meg te a húsvéti evangéliumnak igazságával ezt a régi tudást, és mutass egy új utat, olyant, amelyet szem nem láthat, fül nem hallott, sem emberi szív soha meg nem gondolt, amelyben az írás és annak igazsága úgy teljesedik be, hogy lehet, hogy ez egy későbbi felismerés lesz az ember életében. Íme, te az örökkévaló Isten voltál ott az életnek egy pontján, mikor nem is gondolta. Hisszük, hogy hatalmad van, s hozod mindig az újat, a megtartást a te népednek. Hisszük, hogy mi megtartatásra való nép vagyunk. Adj nekünk a feltámadott Úr Jézus Krisztusban való erős hitet, lelkednek ajándékát is add, hogy úgy tudjunk élni, szólni és cselekedni, mint akik nem a világ hiába valóságára és múlandóságára, hanem az örökkévaló igazságokra nézünk, és onnan várjuk megváltásunkat, életünk beteljesedését. Szenteld meg számunkra a mai ünnepet, a veled való együttlétet az ige közösségében, az úrvacsora közösségében, szenteld meg a családi együttléteket az ünnepi asztal mellett. Légy azokkal, akik most kórházi ágyon vannak, értük is imádkozunk, hozz gyógyulást, s vidd el evangéliumod reménységét testvéreinkhez. Légy az elesettekkel, a betegekkel, azoknak, akiknek fagyoskodik a lelkük, a reményvesztettekhez menj el. Légy ezzel a világgal, hogy megtaláljon, megismerjen, és egy újnak merjen nekivágni, melyben te vagy minden mindenekben. Őrizd meg hétköznapjainkban, a feltámadás örömüzenetét enged elvinnünk magunkkal, az új élet lehetőségét, mely adatik fiatban, megváltó Jézus Krisztusunkban, kiben fogadd el, mindazt mennyei atyánk, amit csöndben elé teszünk. Amen.